Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen, Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Amen. Sorozatunknak a harmadik részéhez érkeztünk, melynek Mária éneke alapján figyelünk Isten igéjére, és az alapigét Mária énekének Lukács evangéliuma szerinti első fejezetnek az 51. versétől olvasom az 53. versig a következőképpen. Ezt mondja Mária: hatalmas dolgot cselekedett karjával az Úr, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat, hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Mert Istent és az ő igéjét senki sem értheti helyesen, csak az, akinek a Szentlélek közvetlenül megadja. Az ilyen megtapasztalás a Szentlélek iskolája, nélküle csak üres szó és fecsegés, amit tanítunk. Luther Magnifikát kommentárjából olvastam fel ezt a rövid részletet, és minden egyes alkalmat ezzel kezdtünk, már kívülről tudjuk ezt talán, és azt mondtuk, hogy a Szentlélek iskolájába iratkozunk be, és nem szeretném ezt a képet túl terhelni, de hogyha egy tanóraként fogjuk most fel ezt az igehirdetést, akkor az elején az ismétlésre kerül sor, csak nagyon röviden szeretnék ismételni, hogy mi mindenről volt már szó eddig. Mária énekével magasztalja az Urat, és arról szóltunk az első alkalommal, hogy Isten magasztalása az a szívünk mélyéről tör fel. Itt nem megtanult szavakról van szó, egyszerűen valamiféle betanult imádságról, hanem valami olyanról, amit nem lehet visszatartani. Amivel tele van a szív, az egyszerűen túlcsordul és megszólal, szavakban is kifejeződik. És olyan sok minden van, amiért tudunk lelkesedni. Amit olyan jónak tartunk, klassznak tartunk, tudunk róla beszélni nagy lelkesedéssel, amivel a szívünk tele van, azt tudjuk másokkal is megosztani. És eszembe jutott erről egy történet, amikor angyalföldre kerültem, akkor hát egy nagyon kis gyülekezet volt, amely fogadott. Arról is szó volt, hogy összevonják más gyülekezettel, és hát nem tudtam mit tenni, nagyon tapasztalatlan voltam, még segédlelkészként kerültem oda, és hát elkezdtem látogatni azokat, akiknek a címét megtudtam, volt egy címjegyzék, fölhívtam őket telefonon, és aki fogadotta, az elmentem. És így kerültem el egy olyan nénihez, aki fizette az egyházfenntartói hozzájárulást, de nem járt a gyülekezet alkalmaira. És elmentem hozzá, beszélgettünk, és olyan nehezen nyílt meg, nehezen fejezte ki magát. Kérdeztem a hitéről, hogy milyen kapcsolata van az egyházzal, gyülekezettel, esetleg gyermekkorából, vagy hogyan. És hát olyan nagyon nehezen, olyan akadozva beszélt, és vannak ilyen nehéz ajkú emberek, akik ugye a gondolataikat nagyon nehezen tudják megfogalmazni. Gondoltam, ő is ilyen, hát van ez így, semmi baj. Amikor már vége volt mindennek a beszélgetésnek, mondtam, már mennem kell, akkor fölálltam a székből, és úgy nyögtem egy nagyot, úgyhogy a néninek fölcsillant a szeme, hogy mi a baj. Mondtam, hogy hát a derekam nagyon fáj, sokat ülök a számítógép előtt, meg az autóba, és nagyon sokszor fáj a derekam. A néni szeme valóban egyszerűen kinyílt, és azt mondta, egy pillanat, és valósággal kirobbant, és kiment a másik helyiségbe, és hozott magával egy kenőcsöt. És azt mondta, ezt az orvos adta neki, de recept nélkül lehet kapni, ezt ő odaadja nekem, és higgyem el, hogy ez segíteni fog, és meggyőző erőtől sugározva ajánlotta nekem ezt a kenőcsöt, hogy ez rajta segített, és hogy ez milyen jó lesz majd nekem is. És akkor mentem hazafele, akkor azon gondolkodtam kezemben a kenőccsel, hogy valahogy az Úr ezáltal is formál engem, hát miért nem tudunk beszélni mi a hitünkről, miért nem tudunk mi bizonyságot tenni, nem azért, mert szavaink nincsenek, nem azért, mert lelkesedésünk nincsen, meg nehéz ajkunk van, hanem azért, mert semmilyen tapasztalatunk, személyes élményünk nincs ezzel. Ha valaki megtapasztalja, hogy segít rajta az Úr, akkor az nem tudja magába tartani, muszáj, hogy elmondja. Akkor azt tovább fogja adni, és az meggyőző lesz, mert őszintén belülről fakad. Ez történt velem. Ha valami betanult bizonyságtételt akarok elmondani, akkor biztos, hogy hamis lesz, és azt rögtön leleplezik azok, akik hallgatják. De ha ez valóban segített rajtam, és ez egy belső tapasztalatból őszintén tör fel belőlem, akkor az egészen biztos, hogy még ha esetleg a szavaim nem is olyan szépek, nem tudok olyan jól fogalmazni, de mégis meggyőző erő lesz benne. És valahogy erre akar indítani bennünket Mária éneke, ezzel kezdtük, az Isten magasztalásával. Isten dicsőítésére nem felszólítani kell az embert, hanem egyszerűen önmagától feltör belőlünk mindez, ami a szívünk mélyén van, és kifejeződik, és szavakban is meg tudjuk formálni mindezt. És Mária ezt teszi. Nem betanult szöveget mond, hanem a szíve mélyéből megszólaltatja az imádságot. Szó volt aztán arról is, hogy az a boldog ember, akire rátekint az Úr. És valóban, ahogy az imádságban is hallottuk, minden ember keresi a boldogságot. De valahogy azt vesszük észre, azt veszem észre, talán nem csak én tapasztalom, hogy rossz helyen keressük a boldogságot. Mástól várjuk a boldogságot, mint ami valóban valódi boldogságot adhat nekünk. Az boldog ember, Mária ezt fejezi ki, akire rátekintett az Úr, aki megtapasztalta azt, hogy nem közömbös az Isten számára. Igen, az én jelentéktelen életem, gondolom én, hát kinek számít, kitörődik én velem. És akkor az a felismerés, hogy bizony, az Úrnak számítok, számára fontos vagyok, rám tekint, és engem hordoz a szívében. Olyan fantasztikus, hatalmas felismerés ez. Ezért mondja boldognak Máriát minden nemzedék, mert Isten rátekintett. Nem önmagától, nem attól, mert ő olyan csodálatos, mert az ő személyisége olyan különleges lenne. Egy egyszerű szolgáló lányról van szó. És mégis az Úr rátekintett, és felemelte őt, és olyan kiváltságban részesítette, amiben senki emberfiát. Végül pedig arról is szóltunk az elmúlt alkalommal, és talán ez a legfontosabb üzenete ennek az éneknek is, hogy Istennek az első cselekedete az az irgalmasság. Irgalmasan rátekintett szolgáló leányára. Az Istennek az első mozdulata az ölelés. Nem azért jön, hogy bántson bennünket. Sokszor érezzük ezt. És ha így érezzük, akkor azt mi hibázunk, ige hirdetők. Ha valaki azt érzi, hogy az Isten bántani akarja, nem erről van szó. Amikor ami bűneinkre rámutat, ami nagyon fáj, ami nagyon zavar bennünket, az is értünk van. Azért, mert szeret. Mert a diagnózist adja nekünk, hogy aztán a terápiát is elkezdhesse. De ha nincs jó diagnózis, akkor nincsen jó terápia sem, ezt az orvosok jól tudják. Néhány évvel ezelőtt, most már majdnem 10 évvel ezelőtt volt egy lágyéksérv műtétem, és amikor nekem olyan típusú volt, hogy nagy fájdalmakkal járt, és hát elmentem az orvoshoz, és mi lett volna, ha én azt mondom neki, amikor azt mondja, hogy ez egy direkt lágyéksérv, és műteni kell, hogy milyen negatív a doktor úr? Hát miért mondunk ilyeneket? Hát miért nem mondjuk azt, hogy műteni kell, hogy rögtön már vágni akarunk, rögtön. Hát lehet, hogy csak azt kell mondani, hogy nincs olyan nagy baj, valami kenőcsöt kell adni, vagy borogatni kell, és akkor minden rendben lesz. Hát igen ám, de nem gyógyul meg ettől. Hát ha így ezt tette volna, akkor nem gyógyított volna meg. Rosszul tette volna. Meg kellett mondania az igazságot, hogy miről van szó, és érdekes, az orvostól el tudjuk fogadni a legtöbb esetben mindezt, és valóban aztán éppen ezért meg is tudott gyógyítani engem. Az Isten első mozdulata az ölelés. Az irgalom pedig az, a kegyelme az Istennek, hogyha nagyon egyszerűen akarjuk megfogalmazni, és erről is volt szó, hogy nem úgy bánik velünk, ahogyan érdemelnénk, hanem úgy bánik velünk, hogy nekünk a legjobb. nem a mi cselekedeteinkből indul ki, hanem saját magából indul ki. Az ő szeretete az, ami meghatározza mindezt. És a mai szakasz, amelyen keresztül készülünk a Szentlélek Isten eljövetelének az ünnepére, így hangzik: hatalmas dolgot cselekedett karjával, vallja Mária, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat, hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel, éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Nem kérdés, hogy itt is Isten nagy tetteit magasztalja Mária. Megint csak nem róla van szó, hanem elfordítja a tekintetét önmagáról, és Istenre tekint, és a mi figyelmünket is Istenre irányítja. Mert pünkösd ünnepének a legfontosabb mondani valója az Isten tette. Nem mi hívtuk, vagy kértük, provokáltuk ki, hanem egyedül Isten kegyelme, szeretete cselekedte mindezt értünk. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel, éhezőket látott el javakkal, és bűvelkedőket küldött el üres kézzel. És hogyha ezt a mondatot fölolvassuk, akkor érezzük a feszültséget ebben a mondatban, és ennek a mai szentleckének, mai tanórának egy címet is választottam, és ehhez egy képet is segítségül hívok. Ez a kép René Magritte belga, azért álltam meg, mert ilyen, hogy belga nincs is, de mondjuk így, hogy Belgiumban élt szürrealista festőművésznek a műve. Mit ábrázol ez a kép a testvérek szerint, és most lehet interaktívan beleszólni, mi ez? Egy pipa. Van-e közöttünk olyan, aki franciául beszél, vagy legalábbis tud valamennyire? Mi van a kép aláírva? Ez itt nem egy pipa. Ez a szürrealista látásmód. Egy ábrázoló jellegű pipa, és az a címe a képnek egyébként, hogy a képek lázadása. Egy egész sorozatot csinált ebből René Magritte. Ez egyik leghíresebb képe. Egy pipa, és ő azt mondta, hogy hát ha jobban belegondolunk, ez valóban nem egy pipa, ezt ő festette. Ez belőle van. Az, hogy hasonlít egy pipára, de nem lehet megtömni dohánnyal, nem lehet használni. Ez nem egy pipa, ez az ő szellemi terméke. Minden másképp van, semmi nem az, aminek látszik, próbálta ezzel mondani, és ennek a mai alkalomnak ezt a címet adtam, hogy minden másképp van. Érezzük ezt a feszültséget, hogyha Isten igéjére gondolunk. Isten gondolatai, parancsolatai, a világról való felfogása, sőt, az emberről alkotott képe, az gyökeresen eltér attól, amit az ember gondol, érzékel ezekről a dolgokról. Amit mi természetesnek tartunk, azt Isten nem tartja természetesnek, és amit mi jónak tartunk, azt Isten sokszor tiltja, és fordítva. Amit mi boldogságra vezető útnak tartunk, azt Isten a kárhozatba vezető útnak mondja, és amit mi járhatatlan útnak gondolunk, azt Isten az egyedül üdvözítő útnak nevezi. Ezért tartja a legtöbb ember a gyülekezetben is a tudatos keresztény életet életidegennek. Szükségszerűen képmutatáshoz vezető, teljesíthetetlen eszménynek. A természetes gondolkodásunk tiltakozik mindaz ellen, amit Isten mond nekünk. Tehát ha azt érezzük itt a jelenlévőben, az Isten igéjét hallgatva, hogy van bennünk egy belső tiltakozás az ellen, mindamellett, vagy az ellen, amit szólunk, akkor az egy természetes az ember számára, hogy szóltuk már, volt már róla szó, az ember bűnéből következik, az állapotából következik ez. Mi Istennel nem vagyunk közösségben. Mi mindazt, amit ő mond, nem akarjuk megtenni. Luther Mártonnak van egy ilyen történet róla, hogy ő ágostonrendi szerzetes volt, és még amikor megtérése előtt már nagyon sokat küzdött Isten igéjével, mert állandó kísértések gyötörték. Állandóan gyötrő gondolatai voltak, és állandóan gyónni járt Staupitzhoz, a rendfőnökéhez, aki a gyóntató atya volt. És egy-egy ilyen gyónás alkalmával Staupitz nem is értette, hogy hát miért jön gyónni Luther, hiszen már ő úgy érezte, egyetlen bűne sincs, és egyszer meg is mondta neki. Nézd, Márton testvér, te a legkegyesebb szerzetes vagy, akit én ismerek. Te olvasod a Szentírást, kövön alszol, asszonyra nem tekintesz, minden bőtöt, mindent betartasz. Én kimerem mondani, neked már egyetlen bűnöd sincs. És akkor Luther azt mondta, te félreértesz engem. Én, nekem nem szalon bűnöcskeim vannak, én gyűlölöm az Isten akaratát. Megfogalmazta azt, ami a bűn. Nem a szalon bűnöcskék, azok következmények. Az a bűn, hogy én gyűlölöm az Isten akarat. Én ezt nem akarom. Felismertem, látom, és belül tiltakozik bennem a saját lelkem ez ellen. Nem akarok így élni. Én ezt nem akarom. És ez az, amit fel kell ismernünk mindebben. A mi természetes gondolkodásunk tiltakozik mindaz ellen, ami a Szentírásban Isten kinyilatkoztat nekünk. Jézus szavaira, tetteire, magatartására a reakciók ma is szélsőségesek. Azt tapasztaljuk, hogy ha általános értelemben beszélünk Istenről meg vallási kérdésekről, addig semmi baj nincsen. De ha konkrétan beleszól az életünkbe mindez, ha konkréttá válik az üzenet, ott rögtön ideget ér mindez, és felhorkannak az emberek, és sokszor nagyon agresszíven reagálnak erre. Hadd mondjam, hogy ez nem csak most van így, bibliai példák is vannak erre, az Isten igéje megmutatja nekünk azt, hogy az ember mennyire nem változik. Heródes Antipász szerette keresztelő Jánost hallgatni. Nagy Heródessel ellentétben jóval puhább szívű volt, nagy prófétának tartotta keresztelő Jánost, és ezt nagyon jól látta. Aki Isten igéjét hirdeti, egészen addig tartotta nagy prófétának, amíg nem mondta neki, hogy nem helyes, hogy együtt érsz a testvéred feleségével. Akkor már nem tetszik. Börtönbe vele. Később pedig közvetve, de ez vezet keresztelő János halálához is. Aztán jóval később Pál fogságban van, Félix a helytartó kedvezni akar zsidó feleségének, és Pált magához hivatja, hogy meghallgassa őt az Istenben való hitről. És akkor azt olvassuk, semmi gond nem volt, beszélgettek, de amikor Pál az igazságról, az eljövendő ítéletről és az önmegtartóztatásról kezdett beszélni, érdekes ez a három, az igazságról, az eljövendő ítéletről és az önmegtartóztatásról, akkor Félix megijedt, és azt mondta, majd meghallgatlak téged később erről a dolgokról. Az már nem tetszett. És az ige szerint soha többet nem találkoztak. Nagyon könnyen elutasítjuk, miért konkréttá válik, személyessé válik mindez. Általános értelemben lehet beszélni az Isten dolgairól, meg mindenről, de ne szóljunk bele az Isten akaratát, ne hirdessük. Mindenről ne legyen szó. Mi azt tapasztaljuk mindenfelé, hogy a hatalmasok, azok hatalmaskodnak. Akik a tűz közelében vannak, akik, ahogy a fiatalok szokták mondani, akik bejött az élet, azok pöffeszkednek, növekednek, erősödnek, eltiporják azt, aki az útjukba kerül. Nekik vannak kapcsolataik, nekik van lehetőségük, hiszen a trón közelébe szívesen vannak az emberek, függővé lesznek a hatalomtól, maguktól függővé teszik az embereket, és kiépül a hatalmi struktúra, így épül. Ezt tapasztaljuk mindannyian, minden szinten. A hatalmasok hatalmaskodnak. És ha le is dőlnek a trónjukról, mert azért erre is van példa, akkor jönnek újak, újabb hatalmasok, és minden kezdődik előről. Milyen pontosan fogalmaz a Szentlélek által ez a zsenge kamaszlány Mária, aki nem volt tanult, de a szíve megtelt Isten szeretetével. Ezért lett ennyire egyszerű és mély, azt mondja, szétszórta az Úr a szívük szándékában felfuvalkodottakat. Hosszasan lehet elemezni ezt a mondatot, hadd villancsak fel csak három részletet ebből. Nem arról van szó, hogy Isten a gonosz cselekedeteket ítéli el önmagában. Az rajtunk nem segítene. Az nem lenne elég, hogy azt mondaná, ha valaki rosszat tesz, rosszul dönt, aki elrontja, aki hibázik, az mindjárt reménytelen helyzetben van. Hát akkor melyikünknek lenne reménysége? Éppen az ellenkezőjéről szól az evangélium. Azokat szólítja meg pontosan, akik elbuktak, akik rosszul döntöttek, akik fölismerték ezt, hogy nekik ez nem megy a saját erejükből, akik már feladtak minden reményt, amit önmagukban, a saját erejükhöz köti őket. Már nem képesek tovább erőlködni. Nekik van esélyük az újrakezdésre. Kikről szól ez? A szívük szándékában felfuvalkodottakról. Ez egy olyan állapot, ami független a cselekedetektől. Nem tettekről vagy szavakról van szó, hanem megint egy állapotról, egy belső állapotról, a szándékról, ami sokkal mélyebben van, és sokkal előbb hat, és mint a rossz döntéseknek a következményei. Ez az állapot az ember természetes állapota. És ezen az állapoton nem segít senki és semmi, egyedül Isten Jézus Krisztusban megjelent kegyelmes szeretete. A másik, hogy mit jelent a felfuvalkodottság. Nagyon kifejező ez a szó, és pontosan azt jelenti, amit jelent. Fel van fújva valami nagyobbnak látszik, mint ami, de ugyanakkor belül üres a tartalmában. Föl van fújva, de csak levegő van benne. Van egy békafajta, amelyik, hogyha valami nagyobb állat jön, és meg akarja ijeszteni azt a nagyobb állatot, akkor azt teszi, hogy fölfújja magát. Egy ilyen hatalmas hólyag lesz belőle, de ettől nem lesz erősebb, sőt, szinte ki is durranhatna, mert nem lesz semmi, egy nagy hólyag, belül pedig levegő. De nagynak látszik. Hát pontosan ilyen az ember. A felfuvalkodott ember. Nem nagy ő, csak föl van fújva, de belül, mint a lufi, ugye üres, levegő van benne, nincs benne semmi, tartalmatlan. A Biblia a bűnt nagyon gyakran nevezi, fejezi ki azzal a szóval, hogy a gőg szóval, és ennek a görög szava a hybris, és a latin szava a superbia, nagyon képszerű első jelentésében azt jelenti, hogy fent lét, ugye szuperbia, fent lét, magasan lét. Hát miről szól? Az ember van legfelül, nincs fölöttem senki. Senki és semmi, én vagyok a legnagyobb. Én vagyok a legnagyobb. Önnön kényem, kedvem szerint döntöm el azt, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy hogyan élek, és nincs szükségem senkire, hogy ezt megmondja nekem. Rákoskeresztúron kezdtem a szolgálatomat, ezt már mondtam a testvéreknek, és volt egy olyan temetés bejelentés, amit azóta sem tudok elfelejteni. Egyedül ott is több lelkész szolgál, és be voltunk osztva, hogy éppen ki van ügyeletben. És én voltam ügyeletben, és én voltam az egész parókián egyedül. Akkor a hivatal vezető sem volt velem, és egyszer csak látom, hogy megáll bejelentés nélkül két hatalmas fekete ilyen BMW Jeep a parókia előtt, és kiszállnak belőle ilyen nagyon rossz kinézetű, mondjuk így, fekete öltönyben, fekete ingben emberek, és látszott, hogy van az egyik, aki ugye a főnök lehet, és másik kettő pedig, ugye szoktuk mondani, ilyen kétajtó szekrény, ilyen testőrnek tűntek. Teljesen megrémült, csöngettek, ide akarnak bejönni, ajtót nyitok, azt mondta ez a főnök, hogy temetést szeretne bejelenteni. Nagyon megijedtem ettől, hát jöjjön be. Kint hagyta a testőröket, ő egyedül bejött, leültünk. Azt mondta, az édesanyja halt meg, és a gyülekezetbe járt, mondta a nevét, valóban ismertük őt. És ekkor elkezdett zokogni ez az ember. Elkezdte rázni a sírás, és azt mondta, képzeljem el, hogy mi történt. A kórházban nagyon beteg volt az édesanyja, halálos beteg. És azt mondta az orvosnak, hogy pénz nem számít, mentse meg az édesanyámat. És azt mondta az orvos, és így csuklott el a hangja, hogy valóban, a pénz nem számít. Az édesanyja meg fog halni. Olyan beteg. Nem tudunk mit tenni. És ott volt egy ember, aki életében először szembesült azzal, hogy van valami, amit nem lehet megoldani, se pénzzel, se erővel, se hatalommal. Ő addig meggyőződésem, hogy mindent ezzel intézett el. És meglátta a határait. Mert Isten előbb-utóbb megmutatja nekünk, hogy van valami, nagyon sok minden, amit mi nem tudunk megoldani a saját erőnkből, a képességeinkkel, vagy bármi mással. Mert nincs a mi kezünkben. Szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. És ez a szétszóratás, ez mit jelent? Azok, akik így gondolkodnak, és ebben megkeményednek, és elvetik Istent, és az ő segítségét, kegyelmét, helyettes áldozatát, nekik ne segítsen senki, helyükre ne álljon senki, mondják gőgösen, és közben nem veszik észre, hogy egy másik hatalomnak a szolgálatában állnak. És tudom, hogy nem divat a 21. században beszélni a gonoszról, a személyes gonoszról. De Isten igéje tanít erről, és nem lehet válogatni az igék között. A Biblia nagyon egészen világosan tanít erről, és talán segít, ha a személyes gonosz bibliai görög elnevezését mondom, nagyon beszédes, a diabolosz. A diabolosz szó szerint azt jelenti, hogy szétdobáló. Ő az, aki szétdobálja, szétszórja az emberi kapcsolatokat, összekuszálja az emberek gondolkodását, hazugságait igazságként állítja be, és szétszincálja az ember idegrendszerét. Az utóbbi időben nagyon megnövekedett a mentális betegségek, zavaroknak a száma. Nem véletlenül. És közben azt akarja elhitetni, és ez a legnagyobb hazugsága, hogy ő nem is létezik. Személyes gonosz, 21. század, ugyan már. És aki nem enged, sőt makacsul ellenáll az igazságnak, azt Isten átadja annak, amit ő maga választott. És ez a legnagyobb szabadság a világon. Aki nem akar hinni, annak nem kell hinni. Olyan sokszor megkapjuk azt, hogy mi erőszakosak vagyunk, térítünk. Ez nincs így. Aki nem akar hinni, annak nem kell hinni. És Isten nem aktívan büntet bennünket, hanem átad annak, amit mi választottunk. És ez a legnagyobb büntetése. Legyen meg a te akaratod. C.S. Lewis mondja a Nagy Válás című regényében, hogy kétféle embertípus létezik. Az egyik, aki azt mondja Istennek, legyen meg a te akaratod, és a másik, akinek Isten mondja azt, legyen meg a te akaratod. Pokol azért van, mert vannak, akik pokolra kerülnek. Eredetileg nincs benne mindez Isten tervében. Ő az örök életre teremtett bennünket. Elfordultunk tőle, megadta az utat, a visszavezető egyetlen utat, de nem kötelező ezen járnunk. Ez szabadság, ez az ember szabadsága, ennyi. Arra nincs szabadságom, hogy üdvösségem legyen, az nem tőlem van. De megtehetem, hogy elutasítom ezt. Mert valóban minden másképpen van. Az egész Biblián végig húzódik Istennek ez a szándéka. Isten soha nem azt választja ki, aki alkalmas, emberi szempontok alapján alkalmas, akiket mi választanánk. Mondjuk ki, nem azt választja ki, akit mi választanánk, és ha megnézzük az egész Szentíráson végig vonul mindez, csak néhány példát hadd mondjak, és fogjuk érteni. Az egyik Ábrahám példája. 75 éves öregemberről van szó, mondhatjuk már, hogy egy idős ember, aki már úgy szoktunk megette a kenyere javát. Őt választja ki Isten, hogy újat kezdjen az emberiséggel. Ábrahámot. Kiválasztan egy 75 éves meddő házaspárt. És benne kezd újat Isten. Az ígéretet neki adja. Én biztos nem őt választanám. Az ott van Mózes, már volt róla szó, a beszédhibás. Nem tud beszélni. Ne engem küldj, berzenkedik a szolgálat ellen. Ráadásul hirtelen haragú ember. Nem mondhat, hogy tökéletes, és mégis őt választja. Aztán ott van Illés, aki a legnagyobb próféta. De tudjuk, hogy úgy elcsügged, hogy szinte depressziósá válik, a rekettyebokor alá fekszik, és azt mondja, hogy vedd el az életem, Uram, kész, kiégtem. Ilyen egy próféta, a nagy próféta. Aztán ott van Dávid, aki olyan a királyok között, mint Illés a próféták között, a legnagyobb király, a minta. Minden utána következő királyt Dávidhoz mér az Úr. Nem cselekedett úgy, mint az én szolgám Dávid. Dávid, ismerjük, hogy milyen. És Isten embere lesz mégis, és az ő kiválasztása is nagyon beszédes. Sámuel, akit ezzel bíz meg az Úr, hogy Isai fia közül válassza ki azt, aki az ő választottja, fölvonulnak ott a fiúk, és mindegyik alkalmasabbnak tűnik. Sámuel mondja, igen, ez délceg, erős, magas, szép, ez igen. Mert talán ő az. Nem. És megjön Dávid, a legkisebb, aki hát egy ilyen kisgyereknek tűnik. Ő az. És akkor mondja, mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Eszünkbe jutott a kishercegnek a híres mondata, hogy jól csak szívével lát az ember. Ami igazán fontos, az a szemnek láthatatlan. És itt a francia eredetiben és az angol fordításban is, itt a igazán lényegesnél az eszenciális van. Ami eszenciális, mondhatjuk, hogy valóban lényeges, alapvető fontosságú, sőt nélkülözhetetlen, az a szemnek nem látszik. Testvérek, újra meg kell vizsgálni önmagunkat, és minket vizsgál az Úr, hogy milyen sokszor megtéveszt bennünket a látszat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. És itt nagyon szerényen, de hozzátettem a saját példámat is. Én gyerekkoromban azt határozta meg a beszédhibám mellett, hogy semmiben nem voltam igazán kiemelkedő. Én voltam az átlagos gyermek, és mindemellett az, amire nagyon tisztán emlékszem, hogy soha semmit nem akartam. Abban az időben, ez a 80-as évek közepén az volt az alapvető, hogy vasakarat sikert arat. Az nekem nem volt. És soha nem akartam semmit, mert úgy mondják, hogy nem voltam elég motivált. Semmi igazán nem érdekelt. A szüleim már kétségbe estek, tanáraim kétségbe estek, nem értették, hogy mivel lehetne engem valahogy föléleszteni. És engem igazán tényleg nem érdekelt semmi. Sőt, ha valami igazán komolyá vált, valamiben jó voltam, és azt mondták, hogy ha ezt egy kicsit jobban tenném, jobban csinálnám, többet edzenék, volt olyan sport, amiben úgy jó előmenetelen volt, én abban a pillanatban abba hagytam. Hát akkor nem. Le akartam igazolni azon nyomban, azt mondtam. Aztán elkezdtem zenélni, mert ugye beszédhibás voltam, és hát a szóbeli kommunikációm nem volt jó, de a lányoknak tetszeni akartam, ilyen 15-16 évesen, és hát rájöttem arra, hogyha valakinél gitár van, akkor az rögtön tetszik a lányoknak. Úgyhogy elkezdtem zenélni, azt mondtam akkor, volt egy nagyon határozott célom, amit az érettségi elnöknek mondtam meg, amikor érettségiztem, tanulni nem nagyon tanultam, de az érettségin egy katonatiszt volt az érettségi elnök, és azt mondta, hosszú hajam volt, akkor mi volt hajam már, ez is olyan furcsa, hosszú, ráadásul hosszú hajam volt, és mondta, hogy az érettségi átadásánál, hogy én mi szeretnék lenni, milyen terveim vannak. Mondtam, rockstar. Azt mondta, ezzel az érettségi bizonyítvánnyal ez az egyetlen pálya, amely megnyílik előttem, és átadta ezt. Én a továbbtanulást el is engedtem rögtön, így mentem a rockstar képzőbe, a Kőbányai Zenei Stúdióba. Amikor ott találkoztam egy számomra nagy hatású zenésszel, azt mondta nekem második évben, Péter, fordulóponthoz érkezett a pályád, most kell eldöntened azt, itt a választóvonal, hogy profi zenész leszel, oda kell tenned magad, le kell, és én abban a pillanatban tudtam, hogy én ezt nem fogom csinálni, abba fogom hagyni. Nem értem miért. És mégis Kőbányának, ennek a zeneiskolának köszönhetem azt, hogy ott volt egy nagyon áldott zenetörténet, zeneesztétika tanár, akivel Bach passióit is vettük, és elmondta azt, hogy hol lehet élőben meghallgatni a Deák téri evangélikus templomba. És én elmentem élőben meghallgatni egy kantáta estre először, 2000-ben, októberben, és onnantól kezdve valahogy volt egy igehirdetés is elhangzott, nem nagyon emlékszem, miről volt szó, de arra igen, hogy úgy azt mondtam, hogy ezt én még hallgatnék ilyet, elmentem vasárnap az istentiszteletre, és utána minden vasárnap elmentem az istentiszteletre. Csak érdeklődőként. Leültem, hallgattam, minden vasárnap, 21 éves voltam akkor. Addig semmilyen közünk nem volt nekünk, se valláshoz, se hithez. Ellenségesek se voltak a szüleim ilyen értelemben, tehát még az ellenkezője se volt, de nem volt, sem kaptam semmi ilyen nevelést. És hallgattam az igét, és december körül volt egy idős lelkipásztor, aki addig nem volt ott, fölment a szószékre, és egyszer azt éreztem, hogy csak hozzám szól. Az érzésem volt, hogy ő honnan tudja ezeket a dolgokat, amiket mond. Ezek a kérdések foglalkoztatnak engem. Sőt, annyira, hogy még azt is éreztem, hogy mindig rám néz, pedig hát nagyon sokan voltunk, hát nem engem nézett. Ez nekem szól. És utána arra gondoltam, hogy milyen jó lenne ezt az idős lelkész, utána megint nem jött sokáig, nem ő volt a... Milyen jó lenne megismerni. Ki lehet ő? Hogy hol lehetne? És amin ezen morfondíroztam, én Kispesten laktam, tehát Deák tértől elég messze ilyen szempontból, egyszer csak a Kispesten szembe jött velem a villamos megállóba az a lelkész. Kiderült, hogy ő Kispesten lakik a szembe levő házba. Ő úgy volt deáktéri lelkész, hogy nem lakott a deáktéri gyülekezetben soha. Ő mindig Kispesten lakott egy panelházban, ahol mi is szembe vele. Megszólítottam, nagyon bátortalanul, ugye nem volt könnyű, de elkezdtünk beszélgetni. És aztán ezek a beszélgetések azok, amik aztán megváltoztatták az életemet. Isten ő rajta keresztül nyúlt bele az életembe. És amiért ezt elmondtam az, mert volt egy pont, amikor megkérdeztem tőle, hogy most már jó, rendben van, nagyon sok mindentről beszéltünk, nagyon jó, mit kell csinálnom, hogy Krisztust kövessem és keresztjén legyek. És ő azt mondta, semmit. Mi hazaérkeztem. Hát végre, hát eddig nem akartam csinálni semmit. Hát akkor ez az én utam. Se, azt mondja, Krisztus mindent elvégzett. Ő halt meg a kereszten, ő adja a kegyelmét. Mi nem tehetünk ehhez hozzá semmit. Azt nem kell csinálni semmit. És olyan motivált lettem ettől, hogy rögtön, akkor csináljunk mindent. Hát akkor lehet, ha nem kell csinálni, azt mondja, lemegy rólam ez a teher. Volt egy ilyen példája, hogy Krisztus megnyerte nekünk a versenyt, csak el kell indulnunk rajta. De már biztos a győzelem. Ó, hát akkor induljunk el a versenyen, hát akkor így jó. Akkor nem kell izgulni, nem kell bármilyen képesség, meg nem kell nem tudom milyen teljesítmény hozzá. Hát úgy felszabadultam ettől, hogy éreztem, hogy ez az út az, ez az evangélium. Hogy nem kell tenni semmit, nem rajtunk múlik, nem nekünk kell megfeszítenünk magunkat, engednünk, hogy formáljon az Úr, és ő el fogja végezni bennünk mindazt, amit ő el akar. Elő fogja hozni azt, ahogy előhozta bennem is, hogy mi az, ami az ő akaratával ellentétes. Előhozta. Szépen lassan, mindig csak annyit, amennyit még el tudtam viselni. És utána az kell akkor megvallani, letenni. Mehetünk tovább, lépésről lépésre vezet. De ő az, aki elvégzett mindent. Ő nem azért szeret, mert valamilyenek vagyunk, valamit teszünk, hanem mert szeret. Mert az ő teremtményei vagyunk. És azt akarja, hogy ebből a teremtményből az ő gyermekei legyünk. Ezért szólít meg bennünket. És valóban minden másképpen van. Az, hogy az igében hallottuk, a napi igében is, hogy bizony az elsőkből utolsók lesznek. És az utolsókból elsők. Mert itt nem számít semmilyen emberi minőség az üdvösség szempontjából. És valóban a szívük szándékában felfúvalkodottakat szétszórja az Úr, a hatalmasokat ledönti a trónról, aki azt gondolja, hogy ő hatalmas. De a megalázottakat fölemeli. Valóban minden másképp van. És az ellentéte ugyanis a hatalmasságnak, a felfúvalkodottságnak, a gőgnek, az az alázat. És ez egy olyan emberi minőség jellemvonás, ami manapság hát nem divatos, mondjuk így. Ugye azt gondoljuk, az alázat az alázatoskodás, de szó sincs erről. Nem ezt mondja. Az alázatról szól. Az alázat az nem jelent más, mint a valóság helyes felismeréséből fakadó természetes magatartást. Hogy Isten a hatalmas. Ő az, aki az én életem ura. És ő hozzá képest vagyok én valaki. És erről szól. Erről szól mindez. Az alázat ezt jelenti. A bibliai értelembe vett alázat ezt jelenti. Mindenem, amin van, Istentől van. Legyen ez képesség, tehetség, lehetőség, bármi. Vagy anyagi javak akár. Tehát nem az enyém, hanem tartozom vele. Istennek. Azért, hogy szolgáljak másoknak. Aki ezt tudja és komolyan veszi, az tud alázatos lenni. És ebből következik, hogy az alázat nem azt jelenti, hogy letagadom azt, amin van. Szó nincs erről. Aki alázatos, az Istennek ad dicsőséget. Mert tudja, hogy Istenhez képest kicsi. Nekem erről még nem szóltam a családomról, egy feleségem is lelkész, és három lányunk van, és amikor még kicsik voltak, ők nem szeretik, hogyha róluk szólok ilyen illusztrációban, de most talán majd megbocsátják nekem, ha esetleg ezt meg megnézik, hogy egy olyan illusztrációt hozok, vagy egy történet, amikor még nagyon kicsik voltak. Még az első két lányom volt csak meg, és a nagyobbik voltan 5 éves, és a kisebbik 3. És a játszótéren voltunk, és a nagyobbik Kata, ő nagyon ügyesen a mászókán mászott egyikről a másikra. Nagyon. A kicsi Márta, ő meg még ügyetlen volt, neki még úgy nem ment, és úgy látta, hogy neki nem megy. És ő még úgy nem tudott fölmászni, és úgy látszott rajta, hogy úgy szeretne ő is, de hogy neki nem megy. És amikor mentünk haza, fogta a kezemet, el volt gondolkodva. Mentünk, és így fölnézett, és azt mondta, én még kicsi vagyok. Azért nem tudom megcsinálni, amit a Kata, mert én még kicsi vagyok. És mondtam, hogy megint, uram, hát nem erről van szó. Nincs ebben semmi, hogy nem tudom én milyen jellemvonás. A valóságot fölismeri, ez ennyi. Ő még kicsi, a másik, hogy ő azért tudja. Hát így vagyok én is kicsi. Én kicsi vagyok az Úrhoz képest. Tehát ő az, aki megadja nekem mindazt, amire szükségem van. Ez erről szól, és Isten mindig nagyobb. Isten mindig nagyobb. És nála minden másképpen van. Egészen különböző élethelyzetben halljuk meg az evangéliumot. Én tudom, nem lehet általánosítani, de bármilyen helyzetben vagyunk, nekünk szól ez az evangélium. És olyan sokszor, nem tudom ki mióta hallgatja az igét. Volt nekünk, amikor zenészek voltunk, akkor már egy ilyen történet, és hagyd mondjak el, hogy ugye ilyen frosztliztuk egymást, és akkor kérdeztük, hogy mióta gitározol, és akkor azt mondta 15 éve, nyugodtan letagadhatsz pár évet, ugye mondták, amikor. Hát sokszor így vagyok ezzel, hogy én már 30 éve ülök a szószék alatt, és az ember érzi, hogy nyugodtan letagadhatna néhány évet. Mennyi idő? Nem ez számít. Nem ez számít. Az, hogy megtörténik-e a fordulat az életemben. Eljön-e az, hogy most valami új kezdődik. És van egy történet, ami engem nagyon megragadott, és úgy helyre tesz, mint lelkészt és igehirdetőt is. Egyszer egy vidéki református templomban egy presbiter, aki presbiter volt már nagyon régen, az apja is presbiter volt, de hát egy élő hite nem volt igazán, hűségesen járt az alkalmakra, és egyik alkalommal láthatóan nagyon megérintette az igehirdetés, és valóban megváltozott az élete. Onnantól kezdve egészen más volt minden. A lelkipásztor is észrevette ezt, nem volt emésztett, az teljes élete megváltozott onnantól. És oda ment hozzá, hogy hát, hogy történt ez? És azt mondta, amikor a tiszteletes úr a prédikációjának a hatására, akkor, és azt mondja, hát melyik része a prédikációnak, hogy mit? Amikor azt tetszett mondani, hogy most rátérek a prédikáció második pontjára, akkor azt mondtam, Józsi, itt lenne az ideje, hogy rátérj az életed második pontjára. Hogy te még mindig ott vagy az első pontnál. Hogy nem mozdul meg az életed, hát mikor adod már át az életedet az Úrnak? És úgy helyre tesz minket, hogy mi várjuk a nagy illusztrációkat, nagy ige hirdetéseket, hogy de tudjuk mi, milyen történetek kellenek ehhez, mit kell mondanunk, és sokszor ennyi kell, hogy a Szentlélek megelevenít egy ilyen kis mellékmondatot, hogy rátérek a prédikáció második pontjára. Nem tudom, ki hol tart, melyik pontnál tart éppen az életében. Én már rátértem a második pontra, de a harmadik pontra a testvérekre bízom, hogy mindenki gondolja tovább. Isten magasztalása által jutunk el oda, hogy felismerjük, hogy kik vagyunk mi, hol állunk mi, mekkorák vagyunk mi, a mi életünk milyen jelentéktelen, és mégis Istennek milyen jelentős volt, hogy ő elküldte Jézus Krisztus, hogy értünk meghalljon. És azért adta az életét, hogy nekünk életünk legyen. És valóban minden másképpen van, és az ő keresztje emlékeztet bennünket erre, hogy a bűnre nem büntetés következik, hanem kegyelem, bocsánat, az esélytelen esélyt kap, a kirekesztett befogadtatik Jézusért, az élő Úrért. Ámen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, olyan sokszor elcsüggedünk. Te látod a mi gondolatainkat, kérdéseinket, életünket, mélypontjainkat. Olyan sokszor úgy érezzük, hogy mi annyira jelentéktelenek vagyunk, nincsenek képességeink, mi nem tudunk beszélni, nem tudunk szolgálni igazán, nem nagyon tudsz használni bennünket. Mutasd meg, hogy neked drágák vagyunk, és ez az egyetlen, ami számít. Mutasd meg nekünk, hogy van kegyelem. Amikor bűneinket felismerjük a Szentlélek által, akkor Te vezessel bennünket a megoldásra is. Mozdítsd meg, Urunk, az életünket a Te nevedért, a Te dicsőségedre. Amen.